Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
Kedves nézőink, tisztelt hallgatóink, ez a Partcafé, a Balaton hangja, méghozzá a 14. kiadásunk. Köszönti az egybegyűlteket ma is a két műsorvezető, Prinzinger Péter,
valamint Mihálovics András.
Megint egy kicsit olyan témára csaltál rá, Péter, engem, ahol meglehetősen idegenül mozgok, de hát ha az én bénázásomon keresztül közelebb tudjuk hozni ezt a szép mozgásformát, ha szabad így fogalmaznom, a szélesebb, hozzám hasonlóan tunya néprétegekhez, ez pedig a kerékpározás lesz, a kerékpár versenyeknek a világa. Rögtön az alapoknál kezdjük, jó? Mert tényleg idegenül mozgok ebbe. Annyiféle kerékpár van, és annyiféle kerékpár versenyt, vagy kerékpáros versenyt, ezt is érdemes lenne tisztázni, tartanak, hogy kicsit vágj rendet, légy szíves ebben a katyvaszban, ami a fejemben van.
Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, illetve a nézőket. Talán onnan tudnánk kiindulni, hogy amikor a kerékpározás és a Balaton kapcsolatáról beszélgetünk, akkor ennek a gyűjtőhalmaz az a sportturizmus. Amikor az emberek találkoznak valakivel, ismerősükkel, akiről mondjuk tudják, hogy rendszeresen bringázik, vagy körbebringázta a Balatont, akkor rögtön azt mondjuk, fú, milyen sportos életet élsz. Szerintem azt nem baj, hogyha tisztába tesszük, hogy mi az, ami sport, mi az, ami nem sport. Kezdjük a tetejéről az egésznek, a profi versenysport. Nyilván itt arról van
ez
szó.
Ez a Tour de France.
Tour de France, Giro d'Italia, Tour de Hongrie, a klasszikus egynaposok, olyan versenyek, amelyeken csak igazolt sportolók valamilyen klubhoz, vagy valamilyen profi kerékpáros csapathoz tartozó versenyzők indulhatnak, sőt, mi több, ezeknek a versenyeknek némelyiken kötelesek a csapatok bizonyos számú versenyzőt kiállítani, tehát ez egy kicsit olyan, mint a Forma 1, ez egy zárt világ, ide nem mehet akárki, nem hogy én vagy te, de még egy amatőr versenyző sem indulhat el, és ezek a versenyzők, ezek világranglista pontokat gyűjtenek, országos bajnokságra, világbajnokságra, olimpiára kvalifikálnak, tehát ez az egésznek a legteteje.
Igen, nagy kupa, pezsgőlocsolás a végén,
fizetést
különböző
kapnak a versenyzők,
trikók,
nagyon komoly szponzorok, egy nagyon látványos vándorcirkusz az egész. A következő szint az még mindig versenysport, de már nemzeti keretek között, vagy nemzeti szinten zajló versenysport. Itt már vegyesen indulhatnak az úgynevezett amatőr és profi, de még mindig igazolt licenszer rendelkező versenyzők. Ők is egymás és az óra ellen küzdenek. A céljuk az az, hogy megnyerjenek minél több versenyt, ezáltal minél több országos ranglista pontot gyűjtsenek, és a végén minél jobban szerepeljenek az országos bajnokságban. A következő szint, és ez már turisztikailag, ez már egy nagyon-nagyon érdekes forma, amikor amatőrök versenyeznek, de versenyeznek. Tehát a nevezési díj, az időmérés, a versenybíráskodás, az útvonalbiztosítás, a kulisszák, azok olyanok, mint a profiknál, de bárki elindulhat rajta, aki befizeti a nevezési díjat, aki megfelelően föl van készülve kondiban, akinek jó bringája van, és ezek azok az események, amik nagyon-nagyon sok turistát tudnak vonzani. Tehát nem tudom, hogy a kedves hallgatók, illetve a nézők gondolnák-e, hogy ezekre az amatőr versenyekre Olaszországban, Szlovéniában, Amerikában, Németországban, Ausztriában több száz, de van, amikor több ezer, van, amikor tízezret is megközelítő vagy elérő versenyző indul, akik mind tulajdonképpen turisták. Tehát odaérkeznek a térségbe, ott szállást vesznek igénybe, étkeznek, tankolnak, költenek, tehát ebben az értelemben ők egy különleges típusát adják a turistáknak.
Gondolom, hogy azért a nagyon profi kerékpárversenyeket is fel lehet fogni talán turisztikai eseményként, hiszen ugye a celebritások Walter Attila, vagy éppen Vas Katablanka, ezek a nevek még nekem is mondanak, sportszerető emberként nagyon sok mindent, szóval ők azért gondolom közönség mágnesként is felfoghatóak egy-egy ilyen hazai, ám de igen komoly sporteseményen.
Pontosan. Érdekes módon őket is sportturistáknak hívjuk, de ők nem sportolni jönnek, hanem nézni a sporteseményt. Valamelyik Tour de Hongrie szakaszon találkoztunk egy ausztrál idős hölgyel, aki a csapatát, amelyiknek drukkol, mindenhova követi a világon, ahol azok versenyeznek. Hát ő a klasszikus néző sportturista, drukkoló vagy szurkoló sportturista. Na most az előbb említett szabadidős vagy amatőr versenyek esetében ott az a nagyon fontos elhatárolás a profiktól, hogy azok az emberek, akik ezeken az úgynevezett Grand Fondokon vagy szabadidős versenyeken indulnak, ők nem akarnak világbajnokok lenni. Versenyezni akarnak, jó eredményt akarnak elérni, meg akarják nyerni a díjat, vagy valamelyik helyezést, de igazából ők nem ebből élnek. Ők nem profi, nem fizetett sportolók, ők szeretnek kerékpározni, szeretnek világot látni, egy rendkívül jó vásárló erejű réteg. A következő szint, abban még mindig van teljesítmény, de az már nem verseny. Azt már úgy hívják, hogy teljesítménytúra, és ez általában azt jelenti, hogy meghatároznak a szervezők a résztvevőknek egy szintidőt, amely szintidőn belül kell teljesíteni a távot, de ez igazából önmagunkkal való verseny, senki mással. Más nem kell legyőzni, csak saját magunkat.
Ez ismerős a teljesítménytúráknál, ott ugye gyalog csinálják ugyanezt, ennek a kerékpáros verziójáról beszélünk most.
Pontosan. És akkor ezután következő szint, amiben már nincsen teljesítmény elvárás, nincsen teljesítmény cél, amikor egyszerűen valaki elhatározza, hogy megkerüli a Balatont, vagy teljesít egy szakaszt az Eurovelo egyesen, és nem méri az időt, nem a sebesség, nem a gyorsaság a lényeg, hanem önmagában az, hogy ő csináljon valamit, ami szerinte neki kellemes, egészséges, jól érzi magát, feltöltődik tőle. És nyilván az ez alatti, mármint hogy sport szempontból az ez alatti szint, az a teljesen szabadidős bringás, aki adott esetben nem is azért megy oda például a Balatonhoz, hogy biciklizzen, de ha éppen ott van, akkor mondjuk nem idegenkedik attól, hogy egyik vagy másik nap egy pár kilométer tekerjen is.
Ha turisztikai szempontból nézzük, és szigorúan turisztikai szempontból nézzük, akkor ez a rendkívül sokszínű, de mindenképp a kerékpároshoz, a kerékpározáshoz kötődő eseménysorozat súlyozása, az hogy néz ki? Tehát mikor van az, hogy ha itt ilyen verseny van, akkor elkezdik dörzsölni a markukat a sörözők tulajdonosai, az étterem tulajdonosok, a szállásadók, stb. Stb.
Egyre inkább ezek a kerékpárversenyek, ezek a turisztikai attrakciókká válnak, hiszen könnyű elképzelni, hogy ha valahol megjelenik 200, 300, 500, 800 akár amatőr sportoló, meg mondjuk az ő családtagjaik, az ő kísérőik, akkor ez azon a helyen, abban a városban, vagy abban a térségben, ez vendégészakát fog jelenteni, vendégköltést fog jelenteni, és ezért a kerékpársport eseményszervezők, ide most a versenyeket, a túrákat, a teljesítménytúrákat is lehet érteni, a kerékpár verseny, vagy a kerékpár eseményszervezők az elmúlt két évtizedben nagyon jó kapcsolatokat alakítottak ki, és évről évre ápolták ezeket a kapcsolatokat az eseményeik helyszínével, az önkormányzatokkal, a hotelekkel, a vendéglátóhelyekkel, nyilván annak érdekében, hogy azok a versenyzők, azok a sportolók, azok a túrázók, akik eljönnek oda, azok jól érezzék magukat, és esetleg jövőre is eljöjjenek, vagy másokat is elhívjanak. Tehát azt lehet mondani, hogy ma már egy 5-10-15, akár 20 éves múltra visszatekintő kerékpáros esemény, az úgy néz ki, hogy minimum 2, de inkább 3 napig tartanak a programok. A gyerekversenytől a családi túrán keresztül a rövidebb, a közép és a hosszú távú éles versenyig a család minden tagjának kínálnak valamit, és a helyi szolgáltatókkal együttműködve strandbelépőt, fürdőbelépőt, vagy valamilyen plusz szolgáltatást tesznek a rajtcsomagba, hogy még kellemesebbé tegyék ezt a 2-3 napot.
Már elég régen csináljuk ahhoz a partkafét, hogy felismerjem azt a lehetőséget, hogy ráadásul ezek a kerékpárversenyek nyújthatják meg a szezont, hiszen nyilván lényegesen kevesebben szeretnek mondjuk 40 fokba a kerékpározni a Balaton körül, mint mondjuk egy késő tavaszi vagy kora őszi időszakban, amikor meg már a hagyományos balatoni turizmusnak a hatásai lecsengőben vannak.
Hát ez olyannyira így van, hogy most, amikor az adásunk zajlik, áprilisban már pezseg a bringás élet a Balatonnál, és ez ugyanígy lesz májusban és június elején is. Valóban úgy van, ahogy mondod, a 40 fokban nem olyan jó biciklizni, meg nem olyan jó kerülgetni a strandolókat, a turistákat, meg a többi kerékpárost, és utána a szeptember, az október, de még a november is kellemes időjárást, a biciklizésre alkalmas időjárást nyújt nekünk.
Azt is tudom rólad, hogy a Balaton Bike 365 a szívügyed. Ez micsoda? Itt az alkalom, hogy egy kicsit ezt is megismerhessük.
Ez egy Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztési projektnek az elnevezése volt, aminek az volt a célja, hogy a Balatonnál a kerékpáros turisztikai szolgáltatásokat fejlesszük. Kifejezetten nem kerékpárút építésről szólt a projekt, hanem táblázásról, útvonalkijelölésről, tematikus túrák kialakításáról, pihenőhelyek, szervizoszlopok, kölcsönzők létesítéséről, egyébként útvonaltervező weboldal és navigációs applikáció fejlesztéséről, tehát számos olyan szolgáltatásnak a létrehozásáról, amelyek megkönnyítik a leendő vendég számára a tájékozódást, az eligazodást, illetve a terepi navigációt. Ez a bizonyos Balatonbike 365, ha ma kedves hallgatók, illetve nézők elképzelik, ez egy 1000 kilométeres útvonalhálózat a balatoni bringakörön kívül, a Balatontól 5-10-15-20 kilométeres sávban. Ennek az az egyik célja, hogy azokra a helyekre is csalogassunk vendégeket, ahova egyébként kevesebben mennének, azokban az időszakokban is, tavasszal, ősszel, amikor egyébként jellemzően nincsenek olyan sokan. Tehát szakmai nyelven úgy lehetne mondani, hogy a Balatonbike 365 az egy térségi vagy egy regionális szintű látogató menedzsment rendszer, aminek az a funkciója, hogy hozzájáruljon a tó turizmusának, turisztikai forgalmának a szezonális, illetve a térbeli koncentrációjának az oldásához.
Oké, na, bemelegítettél kellőképpen, megtettük az első kört legalább képzeletben kerékpárunkkal, úgyhogy hívjunk szakértő vendéget, hogy ezt a témát egy kicsit jobban ki tudjuk boncolgatni. Schneller Domonkos lesz, ő a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója.
Parti arcok, a Partcafé portré rovata.
Szervusz Domonkos, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz András, köszöntöm a hallgatókat, szervusz Péter, köszönöm a meghívást.
Itt a műsorban bevett gyakorlat, hogy egy kicsit először a témát megelőzően, még az embert is megmutatjuk, bemutatjuk a kedves közönségnek. Mit kell róla tudni? Zavarba ejten sok titulusod van. Én a Kerékpáros Szövetségnél és a Közlekedési Múzeumnál betöltött állásodat már megemlítettem. Hogy kerültél erre a területre? Közlekedés, kerékpározás, stb.
Ennél több, hála Istennek, nincsen. Én igazából jogászként végeztem az egyetemen még az ősidőkben, és hát a éveken, évtizedeken keresztül alapvetően városfejlesztéssel, ingatlanfejlesztéssel, nagy beruházásokkal foglalkoztam, és hát ezzel értelemszerűen a közlekedés is együtt járt. Tehát tulajdonképpen a legutóbb, amikor ezzel foglalkoztam, és utána egy darabig oktattam a Mohli Nagy Művészeti Egyetemen urbanisztikát, és majd szeretnék is a következő fél évtől megint lenne kurzusom, akkor tulajdonképpen Budapest városfejlesztésével foglalkoztam, alapvetően kormányzati fejlesztésekkel, de hát ennek nagyon sok közlekedési vonatkozása is volt, rengeteg terv volt, rengeteg mindenkivel dolgoztam együtt, például Fűrjes Balázzsal, Vitézi Dáviddal, Tarlós Istvánnal, tehát rengeteg embert megismertem, aki ebben tevékenykedett, építészek, közlekedésmérnökök, főmtervből, Keszthelyi Tibor, egyebek, és nyilván így kialakult a közlekedési rend egy affinitásom, és aztán amikor Lázár János miniszter úr vette át a Közlekedési Múzeumnak a felügyeletét, akkor kiírtak egy pályázatot a főigazgatói állásra, és akkor én csináltam egy 60-70 oldalas pályaművet, és ezt megfelelően ítélték, és aztán azóta vezetem a múzeumot. Hát az, hogy azért ennek a kerékpározással is van köze, vagy van kapcsolódása, azt szerintem jól mutatja az, hogy az első kiállítás, amit az én főigazgatóságom alatt rendeztünk, az egy kerékpár történeti kiállítás volt. Az volt a cím, hogy Bringára váltva. Talán akik nem látták, bár elég sok tízezre megnézték ezt az időszaki kiállítást, a kiállítást beharangozó kis reklámspotot, azt szerintem sokkal többen látták, amikor Walter Attila és Mucsi Zoltán a biciklitója, ugye az Attila, és akkor megy hozzá Mucsi. Azt őszintén szóval az én fejemből pattant ki, megkerestem az Attilát, illetve nekem a testvérem művészettörténész, korábban dolgozott együtt a Mucsival, tudta a telefonszámát, és akkor hát nem volt egyszer összehozni egy olyan napot, amikor a Mucsi éppen nem próbál, az Attila meg éppen nem versenyez, de volt egy délelőtt, amikor el tudtak jönni, és megcsináltuk ezt a felvételt. Aztán ezt hát ilyen, azt hiszem, utána 1,8 millió letöltése lett, tehát összességében nyilván ebben az is benne volt, hogy a social médiában meg egyébként a nagyobb online portálokon is ezt futtatták. Minden esetre ott már azért ez így össze tudott kapcsolódni, aztán utána csináltunk egy kerékpáros konferenciát, meg a Walter Attilának egy közönség találkozóját ott az északi járműjavítóban, ahova meglepő módon Én számoltam az, hogy több száz ember el fog jönni, de azzal, hogy 1800 ember eljön, akinek a nagyobbik felét, vagy közel felét kint tudtuk csak elhelyezni, mert hogy a csarnok hiába nagy, de hát a tűzoltók, meg a katasztrófa védelem egy limitálja az egyszerre beengedhető embernek a körét, ezért aztán kintre ki kellett tenni LCD-t, meg hangfalat, meg mindent, illetve megértük az Attila, kint kezdi majd a dedikálást, hogy aki úgymond kiszorult, az is úgy érezhesse, hogy egyébként részese volt az eseménynek.
Ó, nagyon klassz. A közlekedéshez való affinitásodat feltártuk egész részletesen, a kerékpározáshoz való kötődésedet viszont nem. Szerintem minden magyar kerékpározik, aztán valamiért ezt így jó páran köztük én is félbe hagyjuk. Még én tinédzser koromban vadul kerékpároztam, sőt az volt az elsődleges közlekedési eszköz, aztán valahogy most így elfogyott alólam a drótszamár, hogy képzavarral érjek. Nálad ez hogy alakult?
Nálam ez egy ilyen visszatérő búvópatak volt, tehát én kamaszkoromban BMX-eztem, de nem versenyszerűen, hanem a haverokkal a Velencei tónál, meg Feneketlen tó volt, nagyon közel hozzánk, ott volt egy kis ilyen ugrató-szerű valamint magunknak jelöltünk ki, meg Tabánba jártunk, meg ilyen helyekre.
De ezt úgy, hogy a nagykönyvben megvan írva, hogy csináltatok magatoknak pályát, és mert hát több inkább helyen találkoztam ilyennel, hogy ilyen akár még mozgatható akadályokat
inkább azt csinálják, hogy keresnek alkalmas lejtőket, lépcsőket, korlátokat, ilyen eldobókat, amit a Domonkos az előbb mondott, ugratót vagy eldobót, és akkor ezeken a dimbes, dombos, vagy természetes, vagy épített akadályokon mutatják be a tudományokat.
Pont ezt csináltuk, amit Péter mond. És hát én gyerekkoromtól kezdve családommal is kerékpároztunk Balatonon nagyon sokat, a mezőn, meg különböző helyeken, mindenhova. Akkoriban minket már egész korán, tehát 6-7 éves korunktól kezdve Balaton akaratján nyaraltunk egy család nyaralóba, minket 6-7 éves korunktól kezdve elengedtek. Azt mondták, hogy ha lehet, akkor aszfaltos útra nem menjünk, de a Mórvás utakon bárhova, és visszaértünk ebédre. Tehát igazából nem volt ez a őrületes ilyen control freak sztori, ami ma van, hogy úristen, tudnom kell azt, hogy a gyerek egy perccel ezelőtt hol volt, és vette fagyit, és visszajelzést kapok a bankkártyáról, ha két gombócot vett, akkor majd megbüntetem. Hanem tulajdonképpen azt csináltuk bizonyos keretek között, amit szerettünk volna.
Meg mobil se volt.
Valahogy felnőttünk, nem volt mobil se, tehát, és nekem annyira nem is hiányzott abban az időszakban. De aztán én sportszerűen, én atlétizáltam, rövidtávfutó voltam, előtte kicsit úsztam, de nekem az atlétika volt. Focizni is próbáltam, de hát olyan bűntehetségtelen voltam, hogy hát kedvesen, de eltanácsoltak, maradjunk ennyivel. Tehát igazából a bal láb, jobb láb, és köztem még az a labda, ami ott állandóan zavart, viszont azt látták, hogy amikor elindulok sprintbe, akkor az úgy egész jó megy, csak a labda ne kerüljön a közelembe. Uh-huh. És aztán ez a MAVS-ban történt, illetve Beac-ba később. És akkor mondták, hogy hát oké, egyébként van itt egy tök jó atlétika szakosztály, nem akarnám inkább azt kipróbálni, ne erőltessük ezt a focit. És akkor atlétizáltam, azt versenyszerűen, aztán utána középiskolában volt egy kimaradás, akkor inkább egy rockzenekarban doboltam, cigarettáztam, ittam, tehát az egy más sztori volt. És utána kezdtem el újra sportolni, nagyon sokat korcsáztam gyerekkoromban, és akkor elkezdtünk amatőrbe jégkorongozni. És az is jó volt, és aztán úgy valahogy visszataláltam a kerékpárhoz. Először elkezdtem azzal a munkába járni, aztán utána rájöttem, hogy hát ezzel föl lehet tekerni a normafára, és akkor előjöttek ilyen régi gyerekkori élmények, és akkor elkezdtem, vettem egy országúti kerékpárt, aztán még egyet, aztán 5000 km-t tekertem egy évben, aztán 8-at, most olyan 10 000 fölött járok
az igen
valamennyivel. Tehát úgy látszik így, nagykoromban ültem be, a fejem lágya, vagy nem tudom, hogy szokták ezt mondani.
Bringásként, ha szabad így leegyszerűsítenem a tevékenységedet, hogy látod a Balaton? Szerintem. Most nem mint közlekedési szakemberként, hanem aki azt mondod, hogy na erre megyek erre a versenyre, vagy a családdal kerülünk egyet, hogy látod?
Mi majdnem, tehát konkrétan minden évben van egy családi kerékpártúra, ahol a Balaton körüli kerékpárúton szoktunk tekerni. Unokatestvére még hazajönnek Angliából. Hála jó Istennek még a szüleim olyan állapotban vannak, hogy e-bike-kal el tudnak jönni velünk, még 2 éve még normális biciklivel, vagy hát rásegítés nélküli biciklivel is. tudtak jönni. Testvéremnek is 4 gyereke van, nekünk is, tehát igazából van egy olyan 30-35 részben gyerekből, részben felnőttből, különböző generációkat fölölelő kerékpártúra. Ezt mindig a nyár elején szoktuk megejteni. Nem tekerjük körbe általában a teljes Balatont, de egy részét azt mindenképpen.
És végig együtt mozogtok, ez a 25-30 ember? Hogy hát azért elszoktok egyet edzeni?
Én úgy szoktam ezt csinálni, hogy ne essek ki ez az edzésből, hogy én egy kísérőautót viszek, és akkor mindig, amikor letekerjük a napi penzumot, akkor utána én visszamegyek a kísérőautóért, és akkor megyek egy tempót, tehát akkor mondjuk egy másfél órát tempózok, és utána az autóval visszamegyek a csapathoz, de egyébként hát azért ez, bevárjuk egymást, tehát a strandolás, a lángos, a fröccs, tehát itt azért sok minden
belejátszik. Mennyi ideig tart az egész?
Hát 3 napnál többet nem nagyon, szóval egyszerűen nem jön össze az,
nem jön ki.
Nem jön
világos.
Ki. De imádjuk, meg hát a Balatont edzés szempontjából is, tehát én idén január 2-án tekertem először körbe a Balatont. Az elején visszakadt.
Kellemes mínusz 2 fok volt reggel.
Az kemény volt, tehát ott az első másfél órában új akaratjáról indultunk, úgy voltam vele, hogy na, én most visszafordulok, csak többen voltunk, és hát nem akartam velük ezt megtenni, mert konkrétan 40 méterre láttunk a köttől, és percenként kellett törölgetni a szemüvegről az úzmarát, meg lejegesedett. És azt egyszer csak így tihany után köt kezdett felszállni, Réf Fülöpre kisütött a nap, és mire vonyalaszra értünk.
A hőmérő higanyszála felszökött 5 fokra, vagy 4-re.
8-ig fölment, és kisütött a nap, beültünk egy kávézóba, kicsit kiszusszantunk egyet, és utána egész Siófokig teljesen korrekt volt. Ott akkor elkezdett sötétedni, amikor még korán sötétedik, és visszafelé megint már nem volt olyan nagyon jó, de így beröffentettük az évet.
Oké, szusszanjunk egyet most mi is, megismertük ugye mai vendégünket, és nem sokára innen folytatjuk, ezúttal kicsit szakmaibb témákkal, maradjon mindenki